Open the Ecke, vergönnta to sensus. Isten anyja, tiszta lilium, fogadj engem gyermekeid közé. Légy oltalmam, életutamot, erényidet, ó, enged követnem. Tisztaságot, családatodat, szeretetet, s engedelmességet, hogy felismerd bennem gyermeket. Ó, szűz anyám, ki az édes Jézus, leglángolóbb szívvel szeretted, ó, taníts meg, szent fiat szeretni, érte élni, érte szenvedni. Reád bízom szívem liliomát, őrizd egész életemen át. S ha majd eljő az utolsó órám, légy mellettem szeplőtlen anyám. S ha majd eljő az utolsó órám, vígy egekbe, drága szűzanyám. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mai adásomban folytatom Szent II. János Pál pápának a Rosarium Virginis Mariae apostoli levél a Szent Rózsa fűzéről lassan a vége felé közeledve. A Szent Atya a titokról, a misztériumról azt mondja, hogy ez Mária útja. Tehát úgy a dicsőség, a világosság, a fájdalmas, illetve az örvendetesről. A rózsafűzérben elénk adott elmélkedés sorozatok kétségtelenül nem kimerítőek, de a lényegre fölhívja a figyelmet azzal, hogy a lelked bevezeti Krisztus megismerésének ízlelésébe, mely az evangéliumi szöveg tiszta forrásából származik. Miként az evangélisták elbeszélik, Krisztus életének minden eseménye azt a misztériumot tükrözi, mely meghalad minden értelmet. Efezus 3.19. A testélet igen misztériuma ez, akiben testileg benne lakik az Istenség egész teljessége. Kolosszélkhez írt levél 2.9. A katolikus egyház katekizmusa ezért hangsúlyozza annyira Krisztus misztériumait, amikor emlékeztet arra, hogy Jézus életében minden az ő misztériumának titkának jele. Az egyház evezna mére programja a harmadik évezredben annak függvénye, hogy a keresztények mennyire képesek eljutni a tökéletes megismerés teljes gazdagságára, Isten titkának, azaz Krisztusnak a megismerésére, akiben benne rejlik a tudomány és bölcsesség minden kincsek, Kolosszeiek 2.2.3. Minden megkereszteltnek szól az efezusi levél kívánsága. A hittel Krisztus lakik a szívetekben. Gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek Isten egész teljességével, Kolosszeiekhez írt levél 3.17.19. A rózsafűzér ennek az eszménynek a szolgálatában áll, elintárva titkot, hogy könnyebben megnyílhassunk Krisztus elmélyült és bensőséges megismerésére. Elmondhatjuk, hogy ez Mária útja. A názereti szűz, a hit, a csend és az odahallgatás asszonya példájának az útja. Ugyanakkor annak a Mária tiszteletnek az útja, amelyet a Krisztus és az ő szentséges anyja közti elszakíthatatlan kapcsolat tudata éltet. Krisztus titkai bizonyos értelemben az anya titka is. Még akkor is, ha ez nem közvetlenül nyilvánvaló, mert Mária Krisztusból és Krisztusért él. Magunkévá téve az üdvözlégyből Gábor angyal és Szent Erzsébet szavait, késztetést érzünk arra, hogy mindig újra Mária karjaiban és szívében keressük az ő méhének áldott gyümölcsét. Lukács 1.42. Krisztus titka, jegyzi meg a Szentatya, az ember titka. És azt írja a Szentatya, hogy már hivatkoztam arra, hogy 1978-ban a rózsafűzéről, mint nagyon kedves imádságomról beszéltem, és akkor említettem valamit, amire most szeretnék visszatérni. Akkor azt mondtam, a rózsafűzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát. A Krisztus titkaira vonatkozó meggondolások fényénél nem nehéz elmélyíteni a rózsafűzér antropológiai tartalmát. E tartalom mélyebb értelme első látásra nem tűnik föl. Aki szemlélni kezdi Krisztust, végigjárva életének állomásait, feltétlenül fölfedezi benne az emberre vonatkozó igazságot is. Ez a II. Vatikáni Zsinat nagy tanítása, amelyet a Redemptor Hominis enciklikámtól kezdve annyiszor említettem tanításomban. Valójában az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. A rózsafűzér segít befogadni ezt a világosságot. Krisztus útját követve, akiben összefoglaltatik, föltárul és megváltást nyer az ember útja. A hívő az igaz ember képe előtt áll. Miközben szemléli az ő születését, megtanulja, hogy az élet szent, a názáreti otthonra tekintve fölfogja a család Isten terve szerinti eredeti igazságát. A nyilvános élet titkaiban hallgatván a mestert világosságot lát ahhoz, hogy belépjen Isten országába, követvén őt a keresztúton, megismeri az üdvözítő fájdalom értelmét. Végül Krisztust és anyját a dicsőségben szemlélve látja a célt, ahova mindegyikünk hivatott, ha engedjük, hogy a Szentlélek meggyógyítson és átformáljon minket. Így tehát elmondható, hogyha a rózsafűzér bármely titkát jól elmélkedjük, megvilágosítja az ember titkát. Ugyancsak természetessé válik, hogy a megváltó szent emberségével való találkozásba magunkkal vigyük gondjainkat, bajainkat, munkánkat, terveinket, mindazt, ami az életünket jelenti. A Zsoltár 55.23-ban a következőket olvassuk. Bízd az Úrra minden gondodat, és ő gondoskodni fog rólad. A rózsafűzérrel elmélkedni azt jelenti, hogy gondjainkat rábízzuk Krisztus és az ő anyja irgalmas szívére. A Szentatyát hozzáteszi 25 év távlatából, visszagondolva próbatételekre, amelyek a péteri szolgálat gyakorlása közben sem hiányoztak, úgy érzem, meg kell erősítenem, buzdító felhívásként mindenki felé, hogy személy szerint tapasztalják meg. Igen, valóban a rózsafűzér adja az emberi élet ritmusát. Azért, hogy harmonizálja, azaz összhangba hozza az isteni élet ritmusával, a Szent Háromság boldog közösségében, és ez a mi egész életünk rendeltetése és vágya. Azt mondja a Szentatya a 3. fejezetben, amely egyben az utolsó fejezet, hogy számomra az élet Krisztus. A rózsafűzér a titokhoz való hasonulás útja. A rózsafűzérben a Krisztus misztériumairól való elmélkedés sajátos módszerrel kerül elénk, s a módszer természete szerint alkalmas arra, hogy elősegítse a titkokhoz való hasonulást. E módszer az ismétlésre alapszik. Ez elsősorban az üdvözlégre érvényes, melyet minden misztériumnál 10-szer ismétlünk. Ha ezt az ismételgetést felületesen nézzük, megkísérthet, hogy a rózsafűzér száraz és unalmas gyakorlatnak tartsuk. Ezzel szemben egészen más vélemény alakult ki a rózsafűzérről, ha úgy tekintjük, mint a szeretetnek a kifejezését, mely nem fárad bele abba, hogy újra meg újra visszatérjen a szeretet személyhez olyan megnyilvánulásokkal, melyek külsőleg ugyan hasonlóak, mégis mindig újak, és az őket átható érzületnek. Krisztusban Isten valóban hússzívet vett magára. Nem csupán irgalmasságban és megbocsátásban gazdag isteni szíve van, hanem minden érzelmi rezdülésre képes emberi szíve is. Ha erre vonatkozóan evangéliumi bizonyságra volna szükségünk, nem volna nehéz öllelni azt Krisztusnak a föltámadás után Péterrel folytatott megindító dialógusában: Simon János fia, szerette engem? A háromszor föltett kérdésre háromszor hangzott a válasz. János 21.15.17. Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Túl azon a sajátos jelentésen, amit ez a Péter küldetése szempontjából oly fontos részre hordoz, senki figyelmét nem kerülheti el a hármas ismétlés szépsége, melynek során a sürgető kérdés és válasz az emberi szeretet általános tapasztalatából ismert fogalmakban fejeződik ki. A rózsafűzér megértéséhez el kell mélyülni a szeretet sajátos lelki dinamikájában. Egy dolog világos: ha az üdvözlégyek ismétlése közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa ő vele és ő rajta keresztül Jézusnak szól. Az ismételgetést az a vágy táplálja, hogy a lélek egyre inkább hasonlóva akar válni Krisztushoz, és ez a keresztény élet tulajdonképpeni programja. Szent Pál tüzesztavakkal hirdette meg ezt a programot. A Filippiekhez írt 1.21 levélben: számomra az élet Krisztus, és a halál nyeresség. Már nem én élek, hanem Krisztus él én benne. Galaták 2.20. A rózsafűzés segít ebben a növekedésben, hogy egyre hasonlóvá váljunk egészen az életszentségig. Azon, hogy a Krisztussal való kapcsolat erősödhet, egy módszer segítségével is nem kell csodálkoznunk. Isten úgy közeledik az emberhez, hogy tiszteletben tartja természetünk létmódját és életizmusát. Ezért a keresztény lelkiségre jól lehet ismeri a misztikus hallgatás legemelkedettebb formáit, amikor mint képet, szót és gesztust meghalad az ember Istennel való egyesülésének intenzitása, jellemző, hogy rendes körülmények között az egész személyt átfogja teljes lelki-testi valóságában, kapcsolatrendszerével együtt. Ez a liturgiában válik nyilvánvalóan. A szentségek és szentelmények szertartásokból állnak, amelyek a személy különféle dimenzióit szólítják. A nem liturgikus imádság is ilyen természetű. Ezt igazolja a tény, hogy keleten a krisztológikus elmélkedés legjellegzetesebb imádsága e szavakban koncentrálódik: Jézus Krisztus, Istennek fia, Uram, könyörülj rajtam bűnösen. És ez az imádság hagyományosan a lélegzés ritmusához kötődik, amely miközben elősegíti a fohász álhatatos mondását, mint egy fizikai erőt biztosít a vágynak, hogy Krisztus legyen az élet lélegzése, lelke és mindene. A Novo Millennium Ineunte apostoli levélben említettem, mondja Szent Atya, hogy napjainkban nyugaton is megfigyelő a megújult igény az elmélkedésre, amely más vallásokban olykor vonzó formában mutatkozik. Vannak keresztények, akik engedik magukat elcsábítani a formáktól, mert nem ismerik a keresztény szemlélődő hagyományt. A felkínált formákban vannak ugyan pozitív, és olykor a keresztény tapasztalattal összeegyeztethető elemek, mégis gyakran elfogadhatatlan elméleti alapra épülnek. Köztük is nagyon divatos módszer az, amely erős spirituális koncentrációt célozva meg, pszichofizikai, ismétlő és szimbolikus technikákat alkalmaz. Jól lehet, a rózsafűzér is ezen általános vallásfenomenológiai kategóriába tartozik, de olyan sajátos vonásai vannak, melyek a jellegzetesen keresztény igényeknek felelnek meg. Valójában ugyanis a rózsafűzér nem más, mint szemlélődési módszer, mint ilyen egy cél elérésére szolgál, és nem válhat öncélúvá. Mindazonáltal, mivel évszázados gyakorlat gyümölcse, mint módszer sem lebecsülhető, megszámlálhatatlan szent tapasztalata szól mellette, ami nem jelenti azt, hogy ne volna jobbítható. Éppen ezt célozza a titkok kiegészítése világosság titkainak csokrával, és az imádkozás módjára vonatkozó néhány javaslat a levélben. Ezekkel érintetlenül hagyva ezen imádság megszokott szerkezetét, segíteni szeretném a hívőket abban, hogy megértsék, milyen szimbolikus jelentéseket hordoz a rózsafűzér összhangban a mindennapi élet követelményeivel. Kimondani a titkot, azt mondja a Szent Atya, és ugyanakkor szemlélni egy képet, ami azt megjeleníti, olyan, mint amikor a színházban fölmegy a függöny, és a figyelem a színpadra irányul. A szavak vezetik a képzeletet, és a lelket Krisztus életének meghatározott eseményére vagy mozzanatára. Az egyházban kialakult lelkiségek, mint a képek tisztelete, mint az érzékelhető jelekben gazdag áltatosságok, sőt a Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlataiban javasolt módszer is látható, és a képzeletet megmozgató elemekhez a hely elképzelése folyamodtak, mert nagy segítséget láttak bennük ahhoz, hogy a lélek a misztériumra tulajdon tudjon koncentrálni. Ez az a módszer egyébként, mely megfelel a megtestesülés logikájának. Isten Jézusban emberi vonásokat akart magára ölteni, és az ő testi valósága vezet el minket az isteni misztériumával való kapcsolatra. E foghatóság igényének felel meg a rózsafűzér titkainak kimondása is. Kétségtelen a titkok nem helyettesítik az evangéliumot, s nem is idézik föl teljes egészében. Ezért a rózsafűzér nem helyettesíti a lelki olvasmányt Lectio Divina, épp ellenkezőleg, föltételezi és elősegíti azt. De ha a rózsafűzérben szemlélt titkok, kiegészítve a világosság titkaival is, csak a Krisztusban való élet leglényegesebb elemeire szorítkoznak is, általuk a lélek könnyen utakat találhat az egész evangéliumhoz, főként a rózsafűzért a tartós összeszedettség különleges állapotában imádkozzák. Annak érdekében, hogy az elmélkedés szentírási alapot kapjon és mélyebb lehessen hasznos, ha a titkok kimondása után felolvasnak egy a körülményeknek megfelelő rövide, hosszabb szentírási részt. Az egyéb emberi szavak ugyanis soha nem érik el a sugalmazott szavak sajátos hatékonyságát. Ezeket ugyanis azzal a bizonsággal hallgatjuk, hogy Isten szava, mely a ma számára, az én számomra hangzik el. Így hallgatva a szentírási részt, az beépül a rózsafűzér ismételgető módszerébe, és nem jelentkezik az unalom, mert egyébként a nagyon jól ismert formula egyszerű ismétlése okozhat. Ugyanis nem ugyanannak a dolognak puszta fölidézéséről van szó, hanem a lélek engedi beszélni Istent. Közös és ünnepélyes alkalmakkor a Szentírás szavait rövid magyarázat is követheti. És végezetül, órára tekintve lejárt a műsoridő, röviden a csendről, mit mond a Szent Atya? Az odahallgatás és az elmélkedés a csendből táplálkozik. Jó, ha titok kimondása és a Szentírás szavai után megfelelő időre megáll, hogy tekintetünket a szemlélendő titkokra szegezzük, mielőtt elkezdjük a szóbeli imát. A csend értékének újra fölfedezése az egyik titka az elmélkedés és a szemlélődés gyakorlásának. Egy technológiákkal és hírközlő eszközökkel erősen átadott társadalomban a csend egyre nehezebben található meg. De miként a liturgiában is ajánlott néhol a csend, úgy a rózsafűzér imádkozásakor is jó rövid szünetet tartani Isten igének meghallgatása után, s közben a lélek az adott titkokhoz kapcsolódhat. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, türelmüket, a Jóisten áldását, a szüzany oltalmát kívánok tovább életükre, és ne felejtsék el, napi szinten, ha tehetik, kezükbe venni a rózsafűzért, vagy akár a már rádió által közvetített rózsafűzértőkbe bekapcsolódni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Szeretlek, szűzanyám, szépül téged,
világos szíved. Legnagyobb boldogság, hogy bátran zengi szám, szeretlek örökké, édes szűz anyám, szeretlek életem, hajnal fénye, világi utamnak legszebb reménye. Úgy későn, mint korán, örömmel zengi szám, szeretlek mindenkor, édes szűz anyám, szeretlek életem csengő hangja, lelkemben ragyogó tavas sugara, egész nap folyamán boldogan zengi szám, szeretlek mindenkor, édes szűz anyám, szeretlek örökre, drága jó anyám.